Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, mondja Jézus. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istenek igéjét úgy, amint az megvan írva a Zsoltárok könyvében, a 96. Zsoltárt olvassuk.
Énekeljetek új éneket az Úrnak! Énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak! Áldjátok nevét! Hirdessétek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőle te egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony szilárdan áll a világ, nem inog, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld. Zúgjon a tenger a benne lévőkkel. Újjongjon a mező, és minden, ami rajta van. Újjongjanak majd az erdőfái mind az Úr előtt, amikor eljön. Mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot. Pártatlanul a népeket.
Gyertek, imádkozzunk! Milyen jó, Úrunk, hogy Te hívsz bennünket, s nem nekünk kell közösségünkbe hívni Téged. Milyen jó, hogy Te vagy otthon ebben a világban, és nem nekünk kell akkorát ugranunk, hogy észrevegyél bennünket, porszemeket. Milyen jó, hogy Te ismered a mi nevünket, és akarod, hogy mi megismerjük a Te nevedet. Szent lelked ajándékáért könyörgünk. Te, aki otthon vagy ebben a világban, Te, aki ura vagy ennek a világnak, Te, aki alkotója és megítélője vagy. Könyörülj meg rajtunk, elveszett bűnös gyermekeiden, teremtményeiden. Hatalmazd fel bennünket arra, hogy megnyíljon a szemünk, a szívünk, a gondolatunk, az érzéseink, hogy be tudjunk Téged fogadni, hogy lássunk Téged, hogy halljunk Téged. Ennek a kegyelméért, ennek az ajándékáért könyörgünk, Urunk, hogy meg ne keményedjen a szívünk, hogy ne az ítéletet szaporítsuk, hanem a kegyelmedben hadd örvendezzünk. Légy köztünk, irgalmas Urunk, szabadítunk, Jézus Krisztus. Amen. Az igéjét és alapigéjét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangéliumának első fejezetéből két verset, az első fejezet 14. és 15. versét. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ha ezt a szót mondom, hogy evangélium, akkor ha találós kérdést játszanánk, mi jut az eszetekbe? Gondolom, hogy azért sokaknak jut eszébe négy név az evangéliumról, Máté, Márk, Lukács és János. És azt is gondolom, hogy vannak a kiművelt fők köztünk, akiknek nem csak ez jut eszébe, hanem még egy olyan különös szó is, hogy szinoptikus. hogy az evangéliumokkal kapcsolatban ez a szó is, akik tanultak bármit is a Bibliával kapcsolatban, netán hittanórára jártak, és onnan emlékeznek rá. Szóval ezt, hogy együtt látok, hogy a három első evangélium az nagyon hasonló, János a negyedik az különböző, és sorolhatnám, hogy mi minden jut eszébe az embernek arról szóló, hogy evangélium, ti tudjátok, hogy nektek mi. Amikor Márk leírja az első mondatát az evangéliumának, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, akkor egész biztos vagyok benne, hogy semmi ilyen nem jut az eszébe. Nem jut az eszébe, hogy még másik három is fog írni, és melyikünké lesz a jobb, semmi ilyenre nem gondol. Az ő kortársainak, és neki magának is minden bizonnyal az evangéliumról, a római császár jut az eszébe, különösképpen is Augustus, aki a káoszból rendet teremt, de mégsem diktatúrát. Aki úgy vezeti és kormányozza az országot, hogy kívül háborúkat vív, de belül békesség van. És évtizedeken keresztül tudja megőrizni egy hatalmas birodalomnak az egységét, jólétét, biztonságát. Találtak a történészek egy feliratot Priénében, ma a Törökország, egy naptár feliratot Jézus előtt 9-ből, ami pontosan erről szól. Arról szól, hogy az isteni Augustus uralkodásával új korszak, a béke korszaka köszöntött el az emberiségre. Ő a megváltó, aki békességet hoz, és az ő uralma és uralkodása az evangélium, az a jó hír, amire az egész birodalom figyel, és amiért az egész birodalom hálás, és amiért az egész birodalom áldozatokat mutat be, hogy ez a jó hír, hogy egy ilyen királyunk, egy ilyen császárunk van, aki megváltóként, békesség fejedelmeként uralkodik és vezeti azt a sok-sok népet, akik összegyülekeztek, akiket összefog a római birodalom. Hát Márk és a többi keresztény Jézus kortársai, ha ezt a szót hallják, hogy evangélium, minden bizonnyal a császárra gondolnak. És pedig pontosan ugyanebben az összefüggésben használják ők ezt a szót is, némi változtatással. Mert ők nem Augustust értik a nagy császár alatt, hanem Jézust, az igazi királyt. És ők is ugyanígy értik, hogy a béke kora köszöntött be, hogy megváltó érkezett, hogy a nagy király uralma alatt jó élni, és hogy ez tényleg jó hír. Ezért ezt a szót használja Márk is, és a többi Jézus tanítvány is. Csak hogy ők nem többes számban használja. Nem jó híreket akarnak hallani a birodalomról, az életüknek a normális voltáráról, a gazdaság kiegyensúlyozottságáról, a háborúknak a távoli valóságáról. Nem jó híreket keresnek, hanem a jó hírt. És a jó hír tulajdonképpen egy név. Jézus, hogy őt ismerhetjük, hogy ő az Úr. És vajon, hogy ilyen furcsa módon kezdik el használni ezt a propaganda gépezetben bevált fogalmat, a politikai szótárnak egy szavát átemelik, nincs vallási tartalma ennek, és így kezdik ezt használni Jézusra, vajon ez föltűnik a római császárnak? Azt kell mondjam, hogy igen, föltűnik. Ezt észreveszi a birodalom, ezt észrevette Heródes. Hogy valami olyan név jelent meg, valami olyan erő, valami olyan uralom készül itt, amit csirájában kell elfojtani gyermekgyilkosság Betlehemben. És észreveszi ezt a római helytartó is, akit Poncius Pilátusnak hívnak, bele is csöppen a krédóba Jézus miatt. Mert kivizsgálja Jézusnak az ügyét pontosan ezen a vádponton, hogy ő a zsidók királya, hogy királyá teszi magát, hogy uralkodói címre tör, és így veszik őt körül. Ez veszélyes, ezt érzékeli a politika. Erre oda kell figyelni, ebbe be kell avatkozni. Nem is ez a kérdés, hogy észreveszi a politika. Az a kérdés, hogy mi jól értjük ezt a szót. Hogy jól értjük ezt a szót, amikor ez egy ilyen lexikális tudás. amikor ehhez információ kapcsolódik, vagy amikor ez egy ilyen vallásos belső tolvajnyelvnek a kifejezése, hogy evangélium, már tudjuk, hogy négy van, meg hogy különbözőek, meg hogy egyformák, szóval, hogy amikor erről kezdünk el gondolkozni, akkor mi jól értjük-e ezt a szót? Ez az igazi kérdés. És az év eleje, hogy január első vasárnapján vagyunk együtt, ez magával hozza ennek az egésznek az segít érteni. Hogy tudnélik, mi magunk is az uralom, az ország felől kérdezősködünk, nem így nevezzük természetesen. De ott van bennünk az, hogy más évszámot írunk le mostantól kezdve. Ott van bennünk, hogy lezárult valami, és egy új kezdődik. És mi jön? Mert láttuk, hogy milyen évet zártunk. Egy olyan évet, amit senki meg nem gondolt. Gondoltátok volna tavaly ilyenkor, hogy maszkban fogtok ülni? Hogy regisztrálni kell egy istentisztelet? Gondoltátok? Nem, senki nem gondolta. És ha most mégis ebben a valóságában élünk, akkor persze, hogy mit fog ez az év hozni? Idén mi fog történni? Idén mi fog változni? És ez nem csak egy információs, nem csak egy kíváncsiskodó kérdés. Azok, akik a turizmushoz kapcsolódóan szerezték a bevételüket, padlón vannak. Ott újra kell tervezni mindent. És aztán, hogy ez hogyan érinti a gazdaság egészét, hogyan érinti családoknak a megélhetését, hogyan érinti családoknak az egységét, ez húsba vágóan fontos kérdés. Mi lesz idén? Hogy fogunk élni? Fogok-e tudni gondoskodni a családomról? De nem csak a megélhetés kapcsán, hanem még a karrier kapcsán is. Lesz érettségi? Hogy lesz az érettségi? Mire kell készülni? Hogy osszam be az időmet? Hogy osszam be a felkészülést? Lesz szóbeli? Nem lesz szóbeli? Engedik? Nem engedik? Elég lesz a pontom? Tudom azt a karriert vinni, amit elterveztem? Abból meg fogok tudni élni? És akkor viszem tovább ezt a kérdést, mert nem csak ez foglalkoztat minket egy új év kapcsán, hanem más kérdése is. Lesz-e társam? Találok-e? Idén megtalálom-e? Találkozunk-e? Megmarad-e a házasság, amiben benne élek? Kibírunk-e még egy évet? Megmarad-e az egészségem? Itt leszek-e jövő ilyenkor is? Vagy nem? Ezek mind-mind az ország és az uralom kérdései. Ki irányítja ezt a világot? Kinek a döntései érvényesülnek? Ki mondja meg, hogy mikor, minek az ideje van? Honnan tudom én ezt megtalálni? Hogy tudok jó döntéseket hozni? Hogy tudom elfogadni azt, ami számomra nem jó? Kinek a békessége? Kinek az igazsága? Kinek az élete? Az, ami célba jut, ami érvényesül? Ezek mind-mind az országnak a kérdései, az akaratnak, a hatalomnak, az uralomnak a kérdései. És ezt az igét választottam, hogy kísérjen bennünket egész évben. Mert azt hiszem, hogy akkor járunk jó úton, hogyha mindig ide térünk vissza, és mindig ahhoz az örömhírhez térünk vissza, hogy Jézus az Úr, hogy ő benne békességünk van, hogy ő kézben tartja az életünket, hogy az ő akarata célba jut, hogy élet és halál kérdésében jobb helyre nem fordulhatunk, máshova nem fordulhatunk, csak ő hozzá. Ő az egyetlen, aki ura a halálnak, aki szabadulást tud adni, aki bocsánatot tud adni. Szóval jó ide visszatérni, testvérek, egész évben, és jó magunk előtt tartani ezt a kérdést, mert dobál minket ez a világ, mert súlyos kérdésekkel nézünk szembe, hogy tudjuk, hogy kinek a kezében tesszük le az életünket. És hogy tisztázzuk végre, hogy tényleg az övé-e az életünk. Hogy tényleg vele éljük meg mindazt, ami életben és halálban velünk történhet. Márk és a többi evangélista nem téved, amikor ezt a szót kezdik használni és fogalmazzák át, úgyhogy az Jézusra vonatkozik. Én ma három dolgot szeretnék az evangéliumról mondani. Az elsőt, hogy miért jelent örömhírt. A második az, hogy mikor találkozom vele, hogy van ez az idővel kapcsolatban. És a harmadik pedig a hogyan tudom megélni ennek az örömét. Erről a háromról szeretnék szólni leghosszabban arról, hogy miért örömhír. Jézusnak a jelenléte a világunkban. És ezt leginkább onnan tudjuk, onnan kezdjük érteni, hogyha mielőtt azokat az igék szakaszokat olvassuk, amit felolvastam, az előtte levő verseket is olvasom. Két verset olvasok Márk evangéliumából, a 12. és 13. verset. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán, vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. És fontos ez a helyszín, hogy itt találkozunk majd az örömhír hozójával. Mert a helyszín az nem akármilyen helyszín, a pusztaság vagy a sivatag. Egy olyan helyszín, ahol vadállatok veszik körül őt, meg a sátán kísérti folyamatosan. És azt mondja ezzel az evangélium, hogy ez az ember valósága, ahova utánunk jön Jézus, ahova belép. Az ember valósága valójában a pusztával írható le. Az a hely, ahol a bűn letarolt mindent. Az édenkertben kellene élnünk. Nem szorongani és nem félni kellene. Közösségben kéne lennünk egymással, félelem nélkül, szeretetben. Hálával, dicsérettel kellene, hogy tele legyen a szívünk. Örömöt kellene, hogy éljünk. Így alkotja meg Isten ezt a világot. De nem itt él az ember. De nem ezt éli az ember. Csak nézzétek vissza az elmúlt éveteket, hogy igaza van-e Márk evangéliumának, amikor azt mondja, hogy ahol találkozik az ember Jézussal, az ez a valóság, a pusztának a valósága. Hogy tele vagyunk szorongással, félelemmel. Hogy nem tudjuk, hogy miben milyen veszély rejtezik. Hogy nem tudjuk, hogy honnan fogunk élelmet szerezni, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e elég vízünk. Milyen nagy fölvásárlási hullám indult meg abban a pillanatban, hogy a közelébe kerültünk a karanténnak. Nem beszélve az erőkről, amik dobálnak bennünket, amik kiszámíthatatlanok, nem csak a fenevad felől, vagy a vadállatok felől, hanem a sátán felől, aki nem egyszerűen, hogy rossz, hanem akarja a rosszat, igenli a rosszat, és viszi véghez a rosszat, hogy olyan erők között élünk, amik el akarnak gáncsolni bennünket, amik azon munkálkodnak, abban gyönyörködnek, ha tönkre megy az élet. Élet és halál küzdelme zajlik a pusztában, és ezen a helyen jelenik meg Jézus, azon a helyen, ahol Ádám és Éva elbukott, és ott Jézus győz. Mert nem csak vadállatok vannak a pusztában, hanem az Isten angyalai is. Leginkább azért, mert ott van az ember fia, Isten fia, az Úr. Ott van és uralkodik, és támadja őt a sátán, és fenyegeti őt a puszta, hogy elnyelje, hogy az életét vegye, de Jézus győz, és az ő uralma jut érvényre. Én azt hiszem, hogy nem így szoktunk a világra nézni. Hogy nem a pusztaságot mondjuk. A síralom nyomorúságos valósága, ez még, hát ironikusan mondom, mert így is szoktunk róla beszélni. Nem keseregni szoktunk, és nem keseregni szeretünk, mert elhittük, és elhisszük szívesen a Disney filmeknek a ipari termékeit, hogy a világ egy jó világ, hogy a világ tele van szépséggel, hogy az ember nem rossz, az ember tele van tehetséggel, persze van rossz, de azt le tudjuk győzni, hogyha a tehetségünket kibontakoztatjuk, hogyha jóval fordulunk egymáshoz, ha összefogásban vagyunk, akkor mindent meg tudunk oldani. És lám-lám, ránk tör egy ilyen elképesztő vírus, és nem az történik, hogy a világ összefog, és az egyik gyógyszergyártó meg a másik, az egyik ország meg a másik elkezd dolgozni azon, hogy vakcina, mindenkinek legyen az egész világot ellen. Nem egy csodálatos összefogásnak a részesei vagyunk, hogy már nálunk is lehet, már sorba állunk, behogy is megoldjuk, nincs probléma, amit ember meg ne oldana a tehetségével, a szorgalmával, a kemény munkájával, az összefogással, mert azért jó ez a világ, és az ember is jó. A Biblia szerint nem így van. Mi szívesen hisszük el ezt a képet, amit ez a világ sugároz, és szívesen hisszük el, hogy a bűn az tulajdonképpen egy csúnya fogalom, és legrosszabb értelemben is csak egy erkölcsi kérdés. Persze, leginkább szexuális kérdés, persze, mi más lenne. De azon túl nem egy fontos fogalom. A Biblia nem így látja. Csak olvasni kell, és látni, hogy az Isten beszéde egy egész más képet tár elénk, a puszta képét. A sivatag képét, az élettelen világ képét. És azzal szembesít, hogy az ember itt vergődik. És ez a valóság, hogy vadállatokkal küzdünk meg, gyilkos indulatokkal, akaratokkal, erőkkel és személyekkel. Hogy az ember meggyőzte a sátán, és igent mond a háborúra, és igent mond a gyilkolásra, és igent mond a pusztításra, annak bármilyen formáját ne vesszük meg. A magzat elhajtástól kezdve a szó szerinti háborúig. Igent mond ez a világ erre. Akarja a világ ezt. És ezt ülteti belénk, és ezt sugározza felénk. És nem erkölcsi kérdés a bűn, a Biblia szerint. Az életünknek a valósága minden területét áthatja. Történelmi kérdés. Nem tudjuk kivonni magunkat. Nem úgy van, hogy velem kezdődik a világ, és velem véget is ér, és ha én mindent jól csináltam, akkor egy szép világot hagyok az unokáinknak. Nem így van, mondja a Biblia. Hanem úgy van, hogy az elején elromlott, és egyfolytában jön felénk ez a lavina is, sodor magával minden nemzedéket. Nem tudom kivonni magam alóla. Öröklöm az atyáim vétkét, és továbbadom a gyermekeimnek. Nem akarom. Szenvedek tőle, és mégis ez a helyzet, mégis ez a valóság. Hol van a szabadítás? Hol van más, mint ez a lavinának a sodrása, ami maga alá temet, ami elsodor bennünket? Persze, van akarata az embernek, persze, tehetek valamit azért, hogy a világ ne ilyen legyen, de az legfeljebb olyan testvérek, mint amikor a cellában megbeszélik a fogva tartottak, hogy most megerőszakoljuk egymást, vagy egymást összedolgozunk. Nagyon nagy különbség van a kettő között, én nem vitatom el. Nagyon nagy különbség. De a szabadságot nem tudják megadni egymásnak. És akkor ezen a helyen egyszer csak megjelenik valami, amiért örülnünk lehet. És nem az lesz az örömhír, hogy a jó és a rossz egyensúlyát fönn kell tartani. Nem az lesz a jó hír, hogyha egyensúlyba hozzuk a világnak a különböző erőit, akkor harmónia fog létrejönni, és minden a helyére kerül, és a rossznak is megvan a maga jó haszna, mert kiegyenlíti, mert végre értékelni fogjuk a jót. Nem ez lesz a jó hír, hanem az a jó hír, hogy megjelenik Jézus, és amivel köszöntöttelek benneteket, azt felolvassa a názáreti zsinagógában, amikor belép a sajátjai közé, az Úrnak, az én Uramnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek, hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünknek bosszúállásának a napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfájtlat helyette illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének őt ékesítik, felépítik az ősiromokat, helyreállítják, a régi omladékokat folytathatnám tovább. Jézus azt mondja, ma teljesedett ez be a ti fületek hallására. Ma van ennek az ideje. Nem az a jó hír, hogy harmónia áll be a világban a fölborult erők között, hanem az, hogy elsöpörtetik, megítéltetik a gonoszság, hogy nem lesz többet halál. Hogy a bűn nem uralkodik többet. Hogy a kísértő nem lesz többet. Értitek, hogy miért öröm hír ez? Mert ilyet csak az Úr tud. Mert ilyet csak Isten hoz el. Augustus uralkodik, csodálatos birodalmat épít. Békesség van az országban, virul Róma. Meddig? Amíg él. Mert az utódai nem tudják összetartani. Mert széthullik, mert ármány van, mert gyilkosság van, mert mérgezés van, mert összeesküvés van. Széthullik, minden széthullik. Meddig? Az örömhír az, hogy eltöröltetik, hogy vége van, hogy az Isten nem tűri tovább, hogy leszámol a gonoszsággal. Hát ezért örömhír. Hogy Jézus megszületik, ezért örömhír, hogy ott van a pusztában, a vadállatok között, a sátánnal viaskodva és győz. És nézzétek majd meg Márk evangéliumát, hogy folytatódik tovább, vagy bármelyiket. A front után következik, hogy elindul a király. Elindul a király és találkozik a bűnnel, és azt mondja, hogy megbocsátom a ti bűneidet. És mindenki Többen talán megbotránkoznak, hogy ilyet nem lehet mondani, Jézus, te miket beszélsz? Hát bűn csak Isten bocsáthat meg, milyen hatalommal teszed? Ja, hogy elhiggyétek, hogy van hatalmam bűnöket megbocsátani, egyébként te, aki béna vagy, vedd föl az ágyadat és járj. És fölveszi a béna az ágyát és kimegy. Mert van rá hatalma. És hozzák sorba a betegeket hozzá, és Jézus rájuk néz, megérinti őket, távolból, mond egy szót, és meggyógyul az és eltűnik a betegség. És mennek hozzá megkötözött emberek, akik pusztítják magukat, akik fenyegetik, akik megerőszakolják, tönkreteszik a másiknak az életét, akik akarják a gonoszt, és térden állva csúszva könyörögnek kegyelemért. Nincs fogásuk Jézuson. Menekülnek előle. Mert Jézus olyan hatalommal van jelen, hogy egy szót szól, és végük van. És föltámad a tenger, hogy elnyelje az embert, és elpusztítja a természet ereje, fékezhetetlen ereje az embert. És Jézus egy szót szól, és azt mondja, hogy hallgass, némulj el. És a tenger, mintha elvágták volna, kisimul. És viszik hozzá, megy az utcán, és találkozik egy gyászoló menettel. Egy özvegyasszony gyászolja a fiát, az egyet. És Jézus oda megy, megérinti a koporsót, és azt mondja, hogy kelj fel, és a halott föltámad. Van örömhír, testvérek? Ez az. Nézzétek, hogy hogy beszél Márk Jézusról. Nézzétek, hogy az evangélium az, ami ő, aki ő, ahogy jelen van ebben a világban, a pusztában, ahogy megérinti mindazt, amivel mi nem bírunk, és azt mondja, hogy kelj fel, és járj, és azt mondta, hogy meggyógyultál, és azt mondta, hogy szabad vagy, és azt mondja, hogy megbocsátottam a bűneidet, és azt mondja, hogy élj! Van örömhír. Mi az örömhír, ha nem ez? Hogy itt van köztünk az Úr. Csoda, hogy mi erről tudunk beszélni. De mikor éli ezt meg az ember? És különös, hogy a történetírók, vagy Augustus maga is múlt időben beszél a jó hírekről, arról, hogy a császár hatalomra jutott, és akkor mindenki áldozatot mutasson be az ő születésnapján, és legyen birodalom szerte ünnepség, mert jó híreket kaptunk, mert győzelem volt egy fronton, és nyertek a mi hadseregünk győzött, és megmaradt a békesünk. A jó hírek jöttek, és ünnepeljünk, áldozat, ünnepség, Isten tiszteletek, minden legyen. Mert valami a múltban történt, amiért van okunk örülni. Az evangélium nem ilyen. Az evangélium nem a múltról beszél, hanem a jelenről, és leginkább a jövőről beszél. Vagy amikor Jézus azt mondja, hogy ki vagyok én, akkor a proféciát idézi. Amit rég megmondtak, hogy az fog majd történni, és most van az, amikor történik. És Keresztelő János, aki Jézusra mutat, ő maga egy profécia, ő maga egy jel, hogy elküldöm majd a követemet az Úr előtt. Ő maga a pusztában az útkészítője, hogy beteljesedik, hogy lássuk. És igen, Jézus körül annyian meggyógyulnak, annyi halott föltámad, de nem mind. És még mindig meghalunk, és még mindig megbetegszünk, és még mindig ágáncsol a kísértő, és elsodor magával, és még mindig széthullanak családok. Nem mind, de már igen, de már itt van, de már elkezdődött. És az örömhír az az, hogy Isten egyszer, amit már elkezdett, aminek már látjuk az elő ízét, az, érezzük a bizonyosságát, a valóságát, az egyszer majd teljességre fog jutni. És Jézus abba hagyja az Ézsaiási profécia felolvasását ott, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendeit. Nem olvassa tovább az Úr bosszúállásának a napját, nem olvassa tovább a végső leszámolást a gonoszsággal. Az még időben előttünk van. Arra még várunk. De milyen más úgy élni, hogy tudom, hogy a világ története az Jézussal megfordul, de milyen más tudni, hogy nem augusztus uralomra jutásával kezdődik új naptár, hanem Jézussal kezdődött egy új fejezet, egy új korszak a világ életében, ami elkezdődött, és teljességre fog jutni. És jól van így, hogy az Úr 2021. évét írjuk, az Úr évét írjuk, amiben ő jelen van, nem a teljességgel, de jelen van. És mi tudhatjuk, hogy hova tart ez a világ, és mi az, ami jön, hogy milyen lesz majd, amikor nem lesz halál, hogy milyen lesz, amikor nem lesz bűn, hogy milyen lesz, amikor nem lesz szenvedés, milyen lesz, amikor nem lesz félelem, amikor nem lesz betegség. Erre készülünk. És a harmadik kérdés, hogy hogyan? Hogy hogyan találkozhatom én ezzel az uralommal itt és most? Hogy hogyan élhetek meg ebből valamit? Hogyan léphetek be? Jézus mutatja az utat. Higgyetek az evangéliumban, térjetek meg. Az első jel, ahogy megmutatja magát az János evangéliumában a kánai bor csodája. És ez nagyon sok mindent árul el arról, hogy hogyan találkozhatom én az Isten országával, uralmával. A szükség ott van, egy esküvő van, egy fiatal pár, elkezdi az életét, és ország világ előtt azt mondja, mi vagyunk egy család, mi velünk, más történet kezdődik, de nincs bor, de megszégyenülés van. Milyen kezdet ez? És az Isten számára ez egy nagyon fontos történet lesz. Egy fiatal pár esküvőjének a története, a bor. A vizet borrá változtatja Jézus. A szolgák tudják, mert Mária mondta, hogy amit mond, tegyétek meg. Ne kérdezzetek semmit, csak tegyétek. És Jézus szól, és azt mondja, vigyétek ezt a vizet, merítsetek vizet, vigyétek oda a násznagynak. Hadd kóstolja meg. A szolgák nem kérdezősködnek, nem hitetlenkednek, nem akadékoskodnak, nem magyarázkodnak, nem érvelnek, hanem teszik, amit Jézus mond, oda viszik, és döbbenten látják, hogy a násznagy elképedve ízlelgeti a vizet, mert az nem víz már, hanem bor. És hívja a vőlegényt, hogy te mit csinálsz? Hát mindenki fél részeg, de most az oda legjobbat? Hát te nem vagy normális komád. Micsoda fordulat. De ezt a vendégseregből senki nem tudja. Ezt akik élvezik és isszák, csak azt érzik, hogy jó, a násznagy sem tudja, hogy honnan van a bor. Ezt csak a szolgák tudják, meg a tanítványok tudják. Ott van az orruk előtt, a szemük előtt történik a csoda, a hihetetlen, a megmagyarázhatatlan. Élvezik és nem értik, és nem látják. De a tanítványokról azt írja János evangéliuma, ők látták, hitték, mert így jelentették Jézus a maga dicsőségét. Hogyan? Hogyan van jelen ez az Isten országa és uralma? Rejtetten. Nyilvánvalóan és mégis elrejtetten. Csak a hit látja meg. Higgyetek, térjetek meg, hogy ott legyetek az Isten országában, különben nem látjátok. Különben elmentek mellette, különben élitek azokat a jó híreket, amit mindenki úgy örömmel tapsikol, hogy tényleg augusztus újabb győzelmet aratott, és újabb békesség van, és újra nem támadnak. És nem fenyegetnek többé bennünket, már onnan sem. Micsoda jó hírek ezek, nagyszerű. Élhetjük tovább az életünket. Nem ez a jó hír. Ez csak a hit látja. A hit, amelyik bízik az Isten szavában. A hit, amelyik ismerni akarja, keresi, kutatni, érteni akarja. A hit, amelyik engedelmesen dönt, hogy ez az igazság. Olvassátok el a Heidelbergi K.T. 21. kérdésére adott feleletet. Mi az igaz hit? Ezt a hármat fogjuk ott találni. Hogy megismerem, hogy ki ő, hogy bízom benne, rámerem bízni magam, és döntést hozok. Engedelmeskedni fogok neki, mert ez az igazság, amit ő mond. Higgy, térj meg, szánd oda magad, lépj oda, lépj be, és látni fogod az Istennek a valóságát. Nem a teljességét, de a valóságát. És megíred a csodát, hogy a vadállatok között a pusztaságban egyszerre csak ott van az Úr. És a kísértőnek azt mondja, hogy ne. És a kísértő elmenekül. és a bűn megadja magát, és visszaadja a szabadságunkat, és a betegség megadja magát, és a halál megadja magát, és a természet megadja magát. Megéljük a valóságát, nem a teljességét. Itt által, a megtérésben, testvérek, csodálatos örömhírünk van. Nem információ arról, hogy Máté, Márk, Lukács és János, nem tananyag, nem történelmi örökség, nem tradíció, hanem az a hír, hogy Jézus az Úr, és ő uralkodik, és meghív az ő országába, az uralma alá. Aki hisz, aki hozzáfordul, aki elfordul mástól, hogy hozzátérjen, az éljennek a valóságát, jöjj, éljünk ebben. Amen. Folytassuk az imádságot, testvérek, csendben. Milyen jó, Istenünk, hogy Te örömmel szólítasz meg. Milyen jó, hogy Te a nevedet mondod ki, ami válasz minden félelmünkre, kérdésünkre, szorongásunkra, bizonytalanságunkra, álmainkra, vágyainkra, örömünkre. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a teljesség, és hogy Te akarod, hogy megismerjünk Téged. Te adod a nevedet nekünk. És akarod, hogy mi ismerjünk Téged, és a mi nevünk is ismert legyen előtted. Köszönjük, Urunk, hogy a mi örömünk nem a sok-sok örömhír többes számban, hanem névelővel az örömhír. Köszönjük, hogy annyi név között mi ismerhetjük a Tiédet. Hozzuk eléd, Urunk, mindazt, amire vágyunk, mindazt, amit dédelgetünk, mindazt, amiben bízunk, és kérünk, hogy vizsgáld meg, hogy igaz-e a reménységünk, igazak-e az álmaink. Köszönjük, hogy Te biztos kézzel fogod a miénket, és viszel végig ezen az életen. Köszönjük, hogy nem összetörni, nem elpusztítani akarsz, hanem megtisztítani, megúvni, megőrizni, megújítani, helyreállítani. Urunk, kérünk, hogy ne hagyd ki bennünket ebből az átformáló munkából. Kérünk, hogy a Te változásod történhessék bennünk. Ne az, amit a világ diktál, ne az, amit a kísértő hoz elénk, ne az, amire mi magunk akarjuk odaadni magunkat, hanem az, amit Te akarsz elvégezni. Adj, Urunk, hitet, adj, Urunk, igaz megtérést. Engedd, Urunk, hogy szabadok legyünk Neked szolgálni, csak Neked szolgálni. Add meg ennek a biztonságát, örömét, kiváltságát. Köszönjük, hogy előtted lehetünk, és kérhetjük, hogy Te légy velünk, és tarts meg minket, Te, aki közénk jöttél, és győztél. Legyen otthonoddá az életünk, talán annak a pusztasága. Hozz életed bele, elevenítsd meg, adj szabadságot, igaz szeretetet, igazságot, tisztaságot. Hadd legyünk egészen a Tiéd, maradék nélkül. És nem csak magunkért imádkozunk, Urunk, hanem azért, hogy a Te uralmad valóban vegye birtokba ezt a világot minél inkább. Kezedben vannak az idők. Te tudod, hogy mikor, minek az ideje van. Nem lázadni szeretnénk ebben ellened, hanem megérteni az idők jeleit, és tenni, amit ránk bízol. Adj, Urunk, nekünk ilyen bátorságot, engedelmességet, adj ilyen látást, hogy mit kell, mit akarsz megmutatni, hogy hol akarsz látni bennünket. Hadd legyünk szabadok oda menni, és azt tenni, amit Te tartasz jónak. Nem magunkért imádkozunk most, Urunk, hanem a környezetünkért, szeretteinkért, ismerőseinkért, országunkért, földrészünkért, a világért, meg annyi feszítő, nehéz kérdésért. Urunk, vezess ebben minket, hogy a Te embereidként tudjunk rád mutatni, magunk is jeleknek lenni, meg eszközeidnek, hírnökeidnek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.